Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Én inkább folyton dalogni. Hagyják abba!
Daloggalop.
Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói
mennyi
adó,
kötelezettség?
Adó. Minket csak hallgatni és élvezni kell. Civil Rádió adó. Gypsy woman told my mother just a while before I was born. You got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women all jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm hell.
Én inkább folyton dalogni. Hagyják abba!
Daloggalop.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ezen a csodálatos koranyári, mondhatom rögtön egy idézettel, és az ősz átugrotta a nyarat, majd újra télbe fordult állapottal, ami egyébként nyár lett hirtelen a télből. Ha valaki megmondja, hogy ez melyik, mondhatom azt, hogy humoros filmből idézett, akkor azonnal is betelefonál a stúdióba. A telefonszámaink, drága Petik András, mondasz nekem egy telefonszámot, nem látok odáig el. 489-0999, így van, és akkor Petik András a stúdióban, a technikus, a civil rádióban jelentkezünk, és amit nyerhetnek, hát azonnal egy új és a legújabb, többek hetediknek mondott, persze, hogy hetedik, csak én nem jeleztem be, Mojo lemez, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szabó Tomit.
Szervusztok, szervusz, sziasztok, András.
Ugye lassan itt kéne vagyok. Beszéljek, ezt te is mondhatnád rögtön az elején, mert Bandi bátyó mondja, nem csak azt, hogy lassan.
De én megszoktam ezt a tempót.
De hogy azért van itt egy-két dolog, amiről be kéne számoljál az elmúlt 37 évnyi harmonika játékot. Hogy mondják? Szájharmonikás? Harmonikás?
Vagy igen, vannak ilyen mindenféle titulusok igazából, amit így szeretnek a magyar zenészek magukra aggatni, hangszertől független, művész úr, meg...
De te minek szereted mondani?
És én nem szeretem azt, hogyha azt mondják, hogy szájharmonika művész.
És akkor mi vagyok? Szájharmonikás?
Szájharmonikás. Figyelj, az asztalosra se azt mondjuk, hogy asztalos művész, már pedig, hogy egy
egy
gyönyörű asztalt valaki megcsinálni, intarzia berakással, az művészi, mert én biztos, hogy nem tudnám megcsinálni, akkor hívhatnám őt is művésznek. Nyilvánvalóan ki van sarkítva, de azért valahol, ha belegondolok, egyszerű zenésznek tartom magam. Persze, valószínű, hogy jobban tudok játszani, mint az anyám akkor valamikor is tudott játszani, tehát ahhoz képest mindenképpen művész vagyok, de azért szerintem nem kell ezt annyira felfújni.
Oké, de azért egyszerűen egyszerű gitáros, meg basszaros, vagy basszusgitáros, az egy ilyen egyszerű fogalom. Azért
igen, az van, Andris, hogy ez az egész hangszer egy kicsit így le van degradálva, és azért...
És te mutatsz ma valamit a hangszerből egyébként, amitől érzékelni fogjuk. Egyébként 5 évvel ezelőtt volt a utoljára, és az is lett a kérdés, hogy mi történt azóta, mert írdatlan mennyiség többek között az új Mojo lemez például. Igen. De hogy a hangszerből, hogy le van degradálva...
Hát az ez csak egy mondattal, mert ugye nem ezért jöttem, de...
De hogy azért jöttem, hogy meséljük.
Igen, egy foglalkozók, engem nagyon érdekel a szájharmonikázásnak a története. És ez egy világviszonylatban rengeteg ága van, elágazásról beszélhetek, de nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon-nagyon régi hangszer, tehát 2000 évre vezethető vissza. Nem fogok nyilvánvalóan, hiszem, hogy 2000 évet nem fogom elmondani.
Azért érdekes, mert engem... könyvet is írtál be, nem csak érdekel.
Nem ebből írtam, hát, a tanításból, de a történeti...
mentél vissza.
Igen, a történeti részéből...
De nyilván foglalkozol vele.
Igen, és hát gyakorlatilag a dokumentációkon keresztül Magyarországon most már azt kell mondanom, hogy közel 170 éve jelen van. Ami azért nagyon nagy dolog, igen. És ezeknek az előadóit kutattam fel, tehát igazából, mert ugye az érdekes dolog, hogy engem ismernek, meg még egy-két mostani kollégát ismert, meg még ismerik,
csak nem
akik játszottak a 60-as években. Még azokat is ismerjük, még talán az 50-es években is ismerünk egyet, de az elettől már nem nagyon tudjuk, hogy kik voltak.
Nem volt felvétel, hangfelvétel,
hát amit lehetett
volna hallani?
Hát meg az akkori média úgy épült fel, hogy sztárokra építették. Tehát nem az volt a jellemző, hogy van egy zenekar.
Melyik média az, amelyik nem,
nem
úgy
nem, tehát fel. Mondok neked, Szelecki Zita, és megnevelték a Szelecki Zitát, de a kísérő zenekarát, mert Szelecki Zita énekelt, aha, és azt nem tudni, hogy kik játszottak benne. Egyébként ez a jazzkutatóknak is egy rémálma.
Aha.
Mert amikor megpróbálják ezeket a felvételeket beazonosítani, hogy annak kik játszhattak rajta, melyiken van mondjuk, most idézőjelbe teszem, mondjuk a Pege Aladár, melyiken játszik, akkor vért izzadnak, hogy vissza tudják keresni ezeket. Mert ugye ezeket adminisztrálták, de nem jelent meg soha sehol, és ezek ilyen kis, mindenféle kutatásokban, ilyen kis utakon zajlik. Na és engem ez is érdekelt, úgyhogy én elég szépen azt kell mondanom, hogy 1870-es évekre visszavezettem a Magyarország szági szájharmonikát, de persze nagyon sokról nincsen, csak életrajzi adat, meg egy-egy újság, apró egy-egy mondat, meg...
Nagyon durva, nem egy hangszer, amelyikkel
anyakönyvi ki, igen, anyakönyvi kivonat, és a többi. És igazából csak az az érdekes, és ezzel így be is fejezném ezt a részét.
A degradálásból indul. Ezt nem a kulcsfogalmak a nap
igen,
végére.
Igen, hogy ugye a monarchia volt annak idején, igen. És az szájharmonikát azt gyakorlatilag 1824-25 körül fedezték fel, és ennek a gyártása 1850 körül kezdődött el. De monarchiáról beszélünk, tehát német,
első cég neve.
Német, magyar és osztrák és cseh területekről beszélek. Aha. És az ugye mióta oda tartoztunk, tehát ezért első között kaptuk meg a szájharmonikát. Tehát Franciaországban sokkal később jelent meg, mint például Magyarországon a szájharmonika. Hát arról nem is beszélve, hogy ehhez képest még később kerül ki Amerikába is. Az az érdekes.
És hol volt elsőként szájharmonika Európában? Így a modern korban?
Németeknél volt.
De ehhez képest?
Ehhez képest csak 1890 körül jelenik meg Amerikába. És az az érdekessége, hogy itt annyira ellettek ferdítve meg érdekesen módon a történeti szálak ellettek porosítva, hogy mi fordítva visszavettük az amerikaiaktól érdekes módon. Tehát amikor újra fellángolt ugye Magyarországon a blues élet, ez a 90-es éveknek az eleje, akkor kezdett el megint a szájharmonikázás fellendülni. Miközben itt volt, érted? Csak hogy miért feledkeztünk róla, érted?
Vagy nem volt olyan per pillanat abban az időben olyan hangszerelés, mondjuk a blúzzal, most nem az, hogy
adja. Voltak előadók, nem a blúzon belül, mert Magyarországon nem egy blúzhatalom, és nem is volt itt soha tradíciója a blúznak. És eleve, amikor jött az elektronikus hangszer, jöttek az elektronikus hangszerek, akkor gyakorlatilag maga a szájharmonikázás is visszaszorult, mert sokkal érdekesebb volt a kezdetleges szintetizátor, meg az elektromos gitár, mint a szájharmonika, ami olyan szinten nagy közönséghez jutott el két világháború között, hogy tonna számra hozták be. Képzeld el, 6 vagon, marhavagonra gondoltuk, szájharmonikát hoztak be csak karácsonyra. Ez tudom, mennyi? 170 ezer darab. Én most megkérdeztem a három nagy forgalmazónak, a Magyarországon három hangszerforgalmazónak, hogy éves szinten mennyit adnak el? Jó, hogyha 3000-et el tudnak adni. Egy karácsonyi időszakban hoztak 170 ezeret. És ez nem volt, érted, meg nem tudom, ilyen rettenetes tonnában számolták akkor egyébként érdekes módon, tehát nem...
Tonnában számoltak a szájharmonikát? Jó, de tudod miért? Mert 3000 darabot azt most kilósított, de most bármi lehet.
Igazából, hogyha
tényleg több vagonnyit kell hozni-vinni, és nem sokára jön a következő dal, csak mondom, és akkor gyakorlatilag, mert hogy az előző dal, az jutott eszembe, az nem is volt igazából blues zene, mert bluesról beszélünk általad, mivel itt fogtak jönni egy picit majd szájharmonikázni is, nem sokára, és de ha csak az előző dalról beszélünk, ami ugyancsak egy mojo dal,
igen.
Mert ugye Mojo új lemezről beszélgetünk, melynek a címe? The Best Yet to Come.
Igen, pontosan.
Ez mit jelent, hogy ahogy bekapcsolod a CD-t, azonnal jönnek a dolgok? Vagy úgy érzed, vagy ez egy életérzésed?
Azt gondolom, hogy ugye 15 éves lesz a zenekar.
Hogy van egy ilyen apropó is, kedves közönség.
Nem most, jövőre lesz, 14 évesek vagyunk pontosan, tehát jövőre lesz. És elég sok minden történt a zenekar életében. És azt gondoltuk, hogy legyen egy kicsit optimistább a cím, mint amit most a mai világ sugall. Mert hogy igazából a rétegzenéknek ma nem igazán kedvez ez a világ, tudod?
Hol? Mert ahol 1 milliárdan élnek, és a rétegzene 10 milliós elérésű, ott
lehet, de itt Magyarországon biztos nem kedvez. Igen, és én azt gondolom, hogy bennünk van még annyi szufla, és van még annyi ötletünk, és van egy csomó olyan dolog, amit meg szeretnénk valósítani, hogy ezért gondoltuk azt, hogy még a nagyja hátra van, vagy hát még most jöhet akár a nagyja. Úgyhogy ezért is azt szerettük volna egy kicsit egy ilyen optimistábra venni ezt az egész albumot. Egyébként ez ugye onnan is ered ez az egész történet, hogy tavaly volt nálunk egy ilyen tagcserés váltás, két ember, egy ritmus szekció cserélődött le, és te, Andris, ugye te egy dobos vagy, vagy legalábbis és hát ugye...
Próbálkozunk.
De azt te is tudod, hogy egy ritmus szekció leváltás, ez rettenetes. Egy zenekar, azt igen, teljesen tönkre is tud tenni, persze, mert persze, hogy igazából nem az van, hogy egy gitáros helyett jön egy másik gitáros, igen, aki szintén eljátsza a gondolatait.
Igen, ugyanazt a dalomot játsza, igen.
Igen, hanem hogy a ritmus szekciót alkotó embereknek egy kohézióként kell működni. Tehát igazából, és ez nem biztos, hogy mindig teli találat. És nálunk volt egy ilyen félsz is annak idején, kísérleteztünk is, és aztán hála égnek úgy hozta az élet, hogy két fantasztikus zenészre találtunk, az egyik a Mazura János tubás személyében, a másik pedig Blaskó Gyuri doboz személyében, és hát ők alkotják az új Mojo ritmus szekcióját, és ez a szám is már ővelük készült.
Tehát amit most imént hallottunk...
Az még nem, de ez most.
Ami most jön. Mert hogy most jön egy következő
az
dal.
Igen,
mert ugye az előbb arról beszéltünk, csak még az előző dal kapcsán, aminek ugye az volt a címe, hogy Nothing Can Fix the Devil.
Igen.
Hogy azért ez...
Nem Mojo, tudjuk megjavítani az ördögöt.
Igen, az ördögöt azt nem tudjuk, hogy jösszük már át megváltoztatni.
Igen.
De... Viszont ti változtok.
És mi változunk, valamennyire változunk, pedig ott adok ki ördög mindig mindenkiben.
Hogy legyen. Akkor szerintem hallgassuk meg, hogy mit változott, mert ugye ez már az új lemezről igen, szól igen, a következő igen, dal, miközben annak is az első dal a rögtön, és következik a The Best Reason to Live.
Reason to leave.
blog.hu. Zenék, videók, hírek, információk. Itt olyat is találsz, amit máshol nem.
Amit máshol nem, hát máshol nem tudom, hogy hol találsz eleve új Mojo lemezt, Szabó Tamás szájharmonikán, aki mindjárt megmutatja, hogy miért sem érdemes, ha valaki belekezd a degradálásába a szájharmonikának, csak viccesen mondom. Tehát nyilván itt minden hangszernek megvan a nehézsége, átka és előnye. Te például a zsebedbe hordozod, hoztál ma is pont egy
szájharmonikát. Igen, hát igazából szóval tanítok is. Nem azért mondom ezt az egész dolgot, mert
hogy... Én nekem kellett volna mondani, mert tanítasz
nem,
is.
Igen, de nem is a tanítás a lényeg, hanem az, hogy nem is gondolják az emberek, hogy ezt azért tanulni kell, és mint minden hangszert tanulni kell. Tehát gyakorlatilag... Meg kell tanulni, és ennek vannak mesterei ezeknek a hangszereknek, és érdemes azokat felkeresni, bár a mai világ inkább arra rendezkedett be, hogy a YouTube linkeken keresztül ilyen egyoldalú tanítás van, például rengetegen feltesznek ilyen órákat a YouTube-ra, és akkor szegény gyerek vagy megérti, vagy nem megérti meg, és akkor, de nincs reflexió, tehát az élő, nekem nagyon, én szerintem a legfontosabb dolog az egész tanításban az, hogy a tanítás a mester most nem felmagasztalom a értendő, és a tanítvány közti folyamatos kohézió. Olyan nem lehet csinálni, hogy kinyitom a tankönyvet, és akkor elkezdem tanulni, megnézem a YouTube-ot. Persze nyilvánvaló az ember kép megpróbálja magától elsajátítani, de van egy külső fül, ami ezt neked nincsen, hogy
meg módszertan. Tehát amit a tanár tudja, hogy építsed fel az
egész gondolkodásodat, ugye a hangszerrel kapcsolatos dolgokat. Igen, pontosan. Tehát, hogy, és ezért nagyon szükség van ezekre a tanárokra, és hála égnek szükség van, mert zenetanárokból én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk Magyarországon, és nagyon fantasztikus zenetanárok vannak. Én mindig, amikor valaki nagyon komolyabban gondolkodik a zenéről, akkor mindig valakit szoktam ajánlani, aki teljesen más hangszerest, mert én nagyon egy oldalon tudom tanítani, a harmonikát szoktam tanítani, de hogyha valaki gitároz, valami kicsit belekóstolna abba is, tehát az egy látásmódot egy más látásmódot az illetőnek, kinyílnak a határok és a többi, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak így szakbárbár módon magamat ömlesztem le. Egyébként nagyon sokan viszont nem, az az érdekes.
Sok szájharmonikatanár van Magyarországon?
Nincsen sok szájharmonikatanár, hanem sokan akarnak tanulni, de úgy akarnak tanulni, hogy egyrészt, hogy van egy ilyen tévhitük, hogy ez nagyon könnyű hangszer, hát el kell keserítenem mindenkit, hogy az egyik legnehezebb hangszer.
Igazán
mindenki magának akar tanulni. Tehát igazából nagyon kevés az, aki színpadra vagy professzionális szinten akar játszani, és ez nekem tudnom kell a határt, hogy mi az, amit egy olyan ember, aki nem akar színpadra állni, hanem csak egyszerűen magának akar örömet okozni, vagy kik akar kapcsolni, mert egy munkája mondjuk nagyon leterheli, mennyi az, amit meg kell neki tanulni egyáltalán a zenei háttérből. Lehet, hogy neki csak nagyon elég az, hogyha eljátsza, mit tudom én, volt egyszer egy Majdnyugatot, most teljesen mindegy, hogy mit mondok, és akkor ő ezzel boldog. Úgyhogy
neked meg kell tudnod lőni az szerint is, hogy mennyire presszionáld, az szerint is, hogy mennyire terheld, az szerint is, hogy mit várj el tőle, hogy biztos, hogy ne biztos.
Maga a tanár dolog az egy nagyon nagy kihívás szerintem.
Én nem is
úgy mondanám, hogy tanár, hanem egy útmutatónak kell lennie igazából ebből a dologban, mert ugye valahogy a tanárok azok mindig az jut az eszembe, hogy iskolapadban ülök, ott van a katedra, és akkor... tanítónéni, vagy nem tudom, mint tábla van. Hát én nem ezzel társítom. De igazából maga a hangszernek a nagyon sokféle zenét lehet játszani ezen a hangszeren. Én azt kell mondanom, hogy mindenféle zenét lehet játszani, tehát lehet játszani klasszikus jazz, flamenkót, nem tudok olyan műfajt, amiben nem jelent
most
még
nagyon,
volna.
Nagyon nagy hülyeség, de hogyha ma, most itt van úgyis a harmonikád, hogy egy-két dolgot, hogy miket csak így markásan.
Hát nem tudom, tehát, hogy vannak blúzos dolgok, nyilván mi a magyarok, Magyarországon ott a blúz, hogy... ahhoz kötik. Az lehet countrysabbat játszani, az is egy nagyon hasonlít a blúzhoz, de lehet, hogy... és a többi. Igen, tehát nagyon sokféle, ez mindig más-más hangszert szoktak használni, tehát azért mondjuk valaki klassz Bachot akar játszani, akkor nem, ezen, szájra... nem feltétlen ezen a picin játsza, igen.
Illetve pici, meg hangulások is vannak, nem a szájharmonikák, hogy különböző hangulások.
Különböző hangulások is, erre szoktam mindig mondani, amikor valaki nagyon bele akar menni egy ilyen dolog, olyan, mint a Pompom mesébe, tudod, amikor mondják, hogy kerek csokoládé, négyszörötes csokoládé, háromszög, akkor Lukas csokoládé, és igen, a többi. Tehát ugyanilyen a szájharmonika is. Egyszer a pici mondta, hogy azon kevés emberek közé tartozom, amikor próbára hív, megyek hozzá, mit tudom én, aki bőröndel érkezik. Mert hogy igazából ugye ő nem, ott nagyon sokszor a helyszínen hangszereli meg, és sokszor a hangnemet is változtatja. És nem tudom azt csinálni, persze, hogy nem vagyok felkészülve. Igen. Tehát nincs mit, tolom a szekrényemet, és abban van kis csokoládé, nagy csokoládé.
Igen,
és
a kerek csokoládé, Lukas.
Igen, és akkor amikor azt gondolja, hogy ő neki az kell, akkor nem ér váratlan a dolog, és megpróbálok.
Mert hogy mindegyikre van külön egy hangszer.
Igen, igazából. Hát nem is az, hogy mindegyikre, de sok verzió. Tehát nem, én nagyon szeretem azt, hogyha egy hangszeres nagy perspektívában látja, és megpróbálja kihozni a zenében, amit ő alkot, a legtöbbet. Tehát nem feltétlen a technika nyűgöz le engem, sőt azt kell mondanom, az a legkevesebb, hanem az, hogy egy zenei gondolkodás. Hogy mondjuk én az előző számban, amit legelszőről hallottunk, ott basszusszájharmonikával játszok, és egészen ilyen hátul van. Nem gondolom,
alig érződik, csak egy ilyen tartást ad az egész. Pontos, igen. Ezt akartam az első dalnál mondani, hogy
jó. Igen, okay, pontos, az ellentétben a másodikban eléggé elő
amit van. Az imént hallottuk, igen, már az új lemezről.
Tehát, hogy egy funkciót megtalálni egy hangszernek, az egy nagyon nagy feladat. És
jó, de mondjuk a dal, csak bocsánat, hogy a szabadba vágok, de azért az a dal és ez a dal, pont beszélgettünk arról, hogy van egy egészen más világról beszélni.
Igen, igen.
Azért ez egy, máshol vagyok teljesen, tehát mind sűrűségben, stílusban,
persze,
tempóban, ahogy mondtad,
igen,
két páratlan össze.
Ezt az arculatot kell megtalálni egy számnál a zenekarnak. Na aha, most ez hála Istennek, hogy kicsit visszakanyolodjak a zenekarhoz, aha, nagyon nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan zenészekkel tudok együtt játszani, mint a Honfi Imre, Olivier, a Horváth Jancsi, a Nagy Mazura Jancsi, vagy az eddigi már nem játszó velünk zenész kollégák, a Mezőfifi István, Mezőfi, vagy a Pengő Csabi, és a többi, és mégis sorolhatnák 150 ezer zenész. Hogy ezek mind hozzáteszik a maguk világát, mindenki máshonnan érkezik, és mindenki más szeret igazából. Tehát nagyon ritkán van, hogy egy zenekar mindig ugyanazt, mindenki ugyanazt szereti. Tehát ez nagyon-nagyon ritka eset. Én mindig kicsit olyan, hogy úgy fogalmaznak, nem is az a lényeg, hogy egymást nézzük, hanem hogy egy irányba nézzünk. És ez egy fontos dolog, tudod? Tehát, hogy egy alkotásnál talán a legfontosabb dolog, hogyha egy célt, én nekem ugyanúgy kompromisszumot kell tenni bizonyos dolgokban, lehet, hogy nem a szívem csücske a megoldás, mint a másiknak, akinek pont az én megoldásom nem fog annyira tetszeni. De ez nem szabad, hogy megerőszakolja se a számot, ami megszületik majd, és hogy igazából egy arculatot kell, hogy adjon. Tehát a vevő, amikor jön, és most a hallgató a vevő, az kap a kezében egy anyagot, és azt mondja, hú igen, értem, hogy miről szól ez a zene. Mert amikor nem stimmelnek ezek a dolgok, akkor mindig egy kicsit így félre siklik. Vagy a szóló nem olyan, vagy nem tud mit kezdeni a hangszeres magán, vagy a közönségnek azt mondja, hát ez nem igazán értem ezt a dolgot. Hát ugye ebben azt kell mondanom, hogy a jazzisták a legnagyobbak.
Igen, de azokról leperek.
Azokról rettenetes, milyen intelligencia van, zenei intelligenciáról beszélek, és hát gyakorlatilag ebben az esetben is azért volt szerencsés, hogy ez a most született 11 szám, ami egyébként egy kivételével Honfi Imre Olivier gitárosnak a szerzeménye.
Vagy belemegyünk ebbe, hogy néz ez ki, ugye, mert azért a szájharmonikát biztos nem ő írta.
Nem, igen, azt, persze,
mi
persze,
mit jelent
persze,
a szerzemény, mint fenomén, ebben a felállásban nálatok, arról mindjárt fogsz mesélni, meg még arról is, hogy április 19-én hol játszik a Mojo.
Igen, a Renegádban.
Voltad, de majd ezt néha még...
Na,